A múlt heti adakozás vasárnapja kitérünk után, most visszatérünk a mai vasárnapon a helyreállt kapcsolat sorozatunkhoz, ami az egész tanévünket tulajdonképpen felöleli. Helyreállt kapcsolat sorozatban azért léptünk bele, mert Isten lelke arra vezetett minket még a nyáron a gyülekezet vezetésével, hogy nézzük meg azt, hogy hogyan tud Isten megszólítani minket és gyógyítani minket, hogyan tudja megmutatni a gyógyítását az életünk különböző területein, és hogyan tudja helyreállítani a vele való kapcsolatot. És tesszük ezt úgy, hogy hétről hétre egy-egy bibliai kép van velünk, olyan kép, ami Istennek és az ő népének a viszonyáról beszél, és azért fontos itt kiemelni azt, hogy Isten népéről beszélünk, mert hogy egyen-egyenként fontosak vagyunk Istennek, viszont azt is szeretnénk keresni, hogy az egyénekre koncentráló világunkban és életünkben hogyan tudunk Isten népeként jelen lenni. Így van velünk a mai vasárnapon az oltár képe, és így olvasok két helyről igét. Délelőtt ez volt a lekciónk, és bár az esti istentiszteleten nem szoktunk lekciót olvasni, de a megértéshez most mégis szükség van, úgyhogy felolvasok egy hosszabb igeszakaszt Mózes 3. könyvének 4. részéből, a 13-tól a 21. versig, majd a zsidókhoz írt levélből olvasom az igehirdetés alapigéjét. Ha Izrael egész közössége megtéved, és áthágnak csak egyet is az Úr tilalmai közül, és vétkessé válnak miatta, de úgy, hogy a gyülekezet előtt rejtve marad a dolog, később azonban kitudódik a vétek, amelyet elkövettek, akkor mutasson be a gyülekezet egy bikaborjút vétek áldozatul. Vezessék azt a kijelentés sátra elé. A közösség vénei pedig tegyék kezüket a bika fejére, az Úr színe előtt, azután vágják le a bikát az Úr színe előtt. A fölkent pap vigyen be a bika véréből a kijelentés sátrába. Mártsa a pap az ujját a vérbe, és hintsen abból 7-szer a kárpitra, az Úr színe előtt. Azután kenje meg a vérrel annak az oltárnak a szarvait, amely az Úr színe előtt, a kijelentés sátrában van. A vér többi részét pedig öntse az égő áldozati oltár aljára, a kijelentés sátrának bejáratánál. Vegye ki belőle az összes kövérjét, és füstölögtesse el az oltáron. Azt tegye a bikával, amit a vétek áldozati bikával szokott tenni, ugyanazt tegye vele is. Így végezzen a pap engesztelést értük, és akkor bocsánatot nyernek. Azután vigye ki a bikát a táboron kívülre, és ugyanúgy égesse el, ahogyan az előző bikát elégette. A gyülekezet vétek áldozata ez. A zsidókhoz írt levél 13. részének 10. és következő versei pedig így hangoznak. Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak, mert amely állatok vérét a főpap a szentélybe beviszi a bűnért, azoknak testét elégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is a kapunk kívül szenvedett, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által. Kedves testvérek, nem tudom, hogyha az oltár kifejezést halljuk, akkor hasonló gondolatok jutnak-e eszünkbe, mint a felolvasott igeszakaszok. Mert a felolvasott igeszakaszokban a vér, az áldozat, a bűn, a vétek volt hangsúlyos. Nekünk pedig, 21. századi embereknek, főként reformátusoknak, akiknek nincsen oltár a templomban, hanem úrasztala van, mert hogy mi nem mutatunk be újra és újra áldozatot, talán egy kicsit távoli valóság már mindez. És talán az oltárról előbb jutnak eszünkbe hasonló szavak, mint az arany, a dísz, a szép képek a katolikus templomokban, vagy más felekezeteknek a templomaiban. Szóval talán egy kicsit más már nekünk az oltárról alkotott képünk. És egy kérdést is szeretnék idehozni nektek, amire ígérem, hogy kivételesen választ fogok adni az igehirdetésben. Tudtátok-e, hogy bár mi református templomban gyűltünk össze, de a mi templomunk olyan református templom, amiben van oltár, és ez így egyházjogilag teljesen törvényes. Ha nem, ne ijedjetek meg, bár akik voltak már délőtt az istentiszteleten, ők már így tudják, hogy mi lesz a történet vége, de hogy meg fogjuk tudni, hogy miért van oltár a mi templomunkban is. Szóval a zsidókhoz írt levéllel együtt nekünk is szól a mondat, hogy van oltárunk, és erre az oltárra fókuszálva most egy képzeletbeli utazásra hívlak titeket ezen a mai estén. Ebben az utazásban három megállónk lesz. Először arra hívlak titeket, hogy utazzunk el a korabeli Izrael idejébe, és nézzük meg, hogy milyen lehetett azoknak a korabeli zsidóknak, akik először hallották, akik kapták ezeket a mózesi törvényeket a vétek áldozatról. Majd nézzük meg, hogy nekik milyen volt az oltár, mit jelenthetett az oltár képe. Majd tovább utazva azt nézzük meg, hogy az első keresztjének, akik a zsidókhoz írt levél eredeti címzettjei, hogy ők hogyan találkozhattak az oltárral. Végül pedig majd ide érkezünk vissza a jelenbe, és nézzük meg, hogy ezek alapján mit jelenthet számunkra az oltár. Hogyha felkészültetek, akkor induljunk is el az utazásunkra, és az első állomásunk, ahogyan említettem, az Ószövetség kora, az Ószövetség korának az oltára, amikor is az oltár Isten igazságának és a vele való találkozásnak a helye volt. Ahogy felolvastuk az igében, látjuk azt, hogy hogyan rendelkezik Isten az áldozati oltárról. Az a bűnökért engesztelő áldozat bemutatásának a helye volt. Az állatok feláldozása történt az oltáron, először a sátorban, aztán később, amikor megépült a templom, akkor a templomban. Az oltár tehát nem más, mint Isten és az ő népének a találkozási pontja, és egyben így a megtisztulás helye is. A korabeli embernek újra és újra el kellett vinnie az áldozatát az oltárhoz. Hogy miért? Azért, mert Isten igazsága ezt követelte meg. És számukra nem volt kérdés az, hogy Isten létezik. Hogy van hatalma, és van ereje. És az sem volt számukra kérdés, hanem minden felett álló igazság volt, hogy a bűn valóságosan jelen van. Úgy az egyének, mind a közösségnek az életében, sőt az egész világ életében. Így érkeznek ők az oltárhoz. És mi történik az oltárnál? Hogyha korabeli zsidók lennénk, akkor az identitásunkat alapjaiban határoznám meg az oltárhoz érkezve. Először is az, hogy Isten népéhez tartozunk. Ez lenne az identitásunk egyik alapja, hogy Isten kiválasztott népének a tagjai vagyunk. Másodszor pedig talán legalább ennyire lenne hangsúlyos az, hogy ezzel az Istennel viszont nem találkozhatunk csak úgy. Ki kell őt engesztelni a be nem tartott törvények miatt. Nem találkozhatunk vele úgy, ahogy vagyunk, hanem szükség van arra, hogy újra és újra bemutassuk ezt az áldozatot. És ezért lenne az alapvető hídgyakorlatunk része az, hogy tennünk kell azért, hogy az Isten elfogadjon. És a tett pedig a véres áldozatban válna láthatóvá. A véres áldozatnak az egyik formája az évente bemutatott vétek áldozat volt, amit az egész népért mutattak be, és úgy kellett bemutatni, hogy az egészen teljesen elégjen. Tehát az állat, amit vittek az oltárra, annak minden része megsemmisüljön, mert hogy az egészen az Úré. Azért fontos ezt kiemelni, mert voltak olyan áldozattípusok is, aminek bizonyos részeiből megtarthatott magának a pap, vagy a pap családja is részesült az áldozatból, de ez a fajta áldozat olyan volt, amiből nem ehetett senki, ami csak Istennek járt. Azért, hogy ezzel fejezzék ki az ő iránti tiszteletet. Ez történt tehát az oltárnál, az áldozat, és onnan eljöve pedig a nép tiszta lapot kap. Minden egyes alkalommal, amikor oda mennek. Teljes lenullázás és tiszta lap. Viszont ezért újra és újra vissza kell oda menni. És ez az a gyakorlat, ami érvényes Jézus korában is. Ebből a gyakorlatból jönnek Jézus első követői, így most elbúcsúzva az ószövetségi kortól folytassuk az utazásunkat, és ugorjunk hozzájuk az időben, Jézus első követőihez, az első keresztjénekhez, akiknek így az utazásunk második állomásán Krisztus keresztje válik oltárrá. A zsidókhoz írt levél címzettjei valószínűleg olyan friss keresztjének lehettek, akik járatosak voltak a mózesi törvényekben, akik az előbb felolvasott számunkra valószínűleg nagyon bonyolult, sőt, talán helyenként sokkoló dolgokat is használó, sokkoló szavakat használó törvény. Számukra teljesen valóságos volt, mondhatni hétköznapi, és valószínűleg a legtöbben fejből tudták ezt idézni. És az ő valóságukban egyszerre volt jelen az, hogy bár ők már ismerték Jézust, de körülöttük éltek olyan vallásos zsidók, akik ugyanúgy tartották magukat ezekhez a törvényekhez, ugyanúgy bemutatták újra és újra az áldozatot, ugyanúgy elvitték az állatokat újra és újra a templomba. Emellett pedig jelen voltak a környezetükben különböző tévtanítók, akik a kereszténységnek, az éppen kialakuló kereszténységnek a farvizén elkezdték a saját gondolataikat, a saját tanaikat megfogalmazni, és a hitet az ő saját képükre alkalmazni. Voltak például olyanok, akik különleges étkezési szokásokat akartak bevezetni, azt hirdetve, hogy ez visz majd közelebb a teljes hithez. És ha ez nem lenne teljesen elég, ez a kétféle véglet a teljes összezavarodáshoz, akkor ebben a korban volt olyan irányzat is, olyan irányzattal is találkozhatnánk, hogyha akkor élnénk, ami a görögök hagyományára támaszkodva azt mondta, hogy bizonyos ételeket fogyasztva az istenek ereje beköltözhet az emberbe. Ez tehát arról szól, hogyha bizonyos ételeket megeszünk, akkor birtokolhatjuk az istenek erejét. Szóval tulajdonképpen az Isten birtokolható. Birtokolható és irányítható a saját kedvünk szerint. Már csak ezzel a három felvillantással, a zsidó korabeli hagyományos vallással, a különböző tévtanításokkal, étkezési szokásokkal és az istenek birtoklásával is elképesztő sokféleséget vázoltunk fel. És ez a sokféleség, ez a tambeli sokféleség, bár az ott és akkorról beszélünk, de talán a mikorunktól sem már annyira távol. Tulajdonképpen hasonló tanokkal találkozhatunk ma is, csak talán egy kicsit más köntösbe bújtatva. A sokféleség és az könnyű összezavarodás jelen van a mi életünkben is, és nem csak vallásos téren, hanem jelen van a kultúránkban, jelen van a tudományunkban. Tulajdonképpen adjatok 5 percet, és egy okostelefonnal és internetkapcsolattal bebizonyítok nektek bármit szerintem. Tudományos alapon találunk legalább 5 cikket bármilyen tudományos ténynek az igazolására, és ha még 10 percet is adunk, akkor valószínűleg az ellenkezőjét is be tudjuk bizonyítani egy internetkapcsolat segítségével. Szóval van kapcsolatunk tulajdonképpen gondolkodás tekintetében is az első keresztényekkel, tőlünk sem áll annyira távol az ő világuk. Viszont térjünk vissza most hozzájuk, mert hogy ebben a tambeli sokféleségben szólal meg a levél szerzője, mint egy figyelmeztetve a hívőket, hogy van oltárunk. És meg is magyarázza, amikor párhuzamot van Krisztus keresztjével. Azt mondja, hogy Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által. Megmagyarázza tehát, hogy nem olyan áldozati oltára van már nekik, ahova állatokat kell vinni, hanem az oltár Krisztus keresztje. Az áldozat pedig maga Jézus Krisztus. És itt nem szeretném tovább a levegőben hagyni a bevezetőnek a feszültségét. Azért van a mi templomunkban oltár, mert hogy a mi templomunk úgy van megépítve, hogy a kereszt ki van ábrázolva ott az úrasztala mögött. Szóval ezentúl tekinthetünk így a templomterünkre, hogy mint az új szövetségnek az oltár, a Krisztus keresztje itt van előttünk. Az oltár tehát Krisztus keresztje, az áldozat pedig maga Jézus Krisztus. És itt érkezünk el a világtörténelem egyik legnagyobb cseréjéhez. Ugyanis eddig, amit felsoroltunk az Ószövetség alapján, eddig az ember adta Istennek az engesztelő áldozatot. Most pedig az történik, hogy ő maga adja az oltárt és rá az áldozatot is. Azért, hogy így történhessen meg ővele a találkozás. Úgy érek, hogy amíg eddig mi adtuk az áldozatot emberek, azért, hogy az Istent kiengeszteljük, most ő ezt megcseréli, és ő maga válik áldozattá, és ő maga adja az oltárt, azért, hogy találkozhassunk vele. Krisztus áldozatáról pedig tudjuk azt, hogy ez egyszeri, tökéletes és örök. Egyszeri, mert nem lehet, és nem is kell megismételni. Tökéletes, mert nincs már szükség más áldozatra rajta kívül. Azért, mert ő bűntelenül szenvedett. Tehát tökéletes az ő áldozata. És örök, mert van tovább a keresztnél a feltámadás. És a feltámadásával biztosít minket a halál feletti győzelméről. Azoknak az embereknek tehát, akik abban nőttek fel, hogy Isten haragja csak úgy elkerülhető, ha újra és újra áldozatot mutatnak be neki. Krisztus keresztje megmutatja, hogy erre nincsen többé szükség, hanem szabad az út az atyához, azért, mert Krisztus elvégezte az áldozatot, ami egyszeri, tökéletes és örök. És ezzel egyúttal tisztázza is a levélíró az előbb említett évtanításokat. Mert ahogyan párhuzamot von az ószövetségi vétek áldozat, a teljesen elégő áldozat és a kereszt között, láthatjuk azt, hogy Krisztus kereszthalála is elég volt, nem kell megismételni. És úgy, ahogy azt az áldozatot az ószövetségi időkben teljesen el kellett égetni, és nem kaphatott belőle más, mert hogy maradéktanul elégett a bűnért, úgy Krisztus sem birtokolható. A váltsága nem is kiérdemelhető. Úgy jöhetnek el tehát az oltártól az első keresztjének, hogy a hétköznapi életükben is megélhetik, és ragaszkodhatnak mindenhez, hogy Krisztus áldozata egyszeri, tökéletes és örök. Eszembe jutott egy ehhez kapcsolódó történet. Egyszer jártam egy templomban egy nem hívő barátommal, és ott katolikus templom volt, és a fő oltárnál egy álló feltámadt Jézus szobor volt. Onnan lehetett tudni, hogy feltámadott Jézus szobor, hogy a kezén ott voltak a feltámadottnak a sebhelyei, a kezében a győztes egyháznak az ászlóját tartotta, és teljesen lefagyott ettől a látványtól a barátom. Megkérdeztem, hogy hát hogy miért? Hát, hogy nem érti, hogy ki ez a fickó. Hát Jézus. Az nem lehet, mert hogy Jézus vagy csecsemő, vagy a kereszten van. Tehát, hogy így olyan nem lehet, hogy így áll, és felnőtt férfi. És hát mondtam neki, hogy így ez azért van, mert hogy így viszonylag ritkán ábrázolják ki, még a katolikus hagyományban is a feltámadott Krisztus, de hogy van tovább a csecsemő Jézusnál, és a keresztre feszített Jézusnál a feltámadott Jézus. És azért hozom ide mindezt, mert hogy szerintem ennek a megrökönyödése nagyon jól kifejezi azt, hogy nagyon könnyen megállhatnánk a keresztnél, de hogy van tovább. És azért lehet élő reménységünk az Istennel való kapcsolatra, mert van tovább a keresztnél, mégpedig az, hogy Jézus győzött a halál felett. És ezért mondom azt, hogy az első keresztjének, és mi is megélhetjük a hétköznapi életünkben azt, hogy élő Urunk van. És ezért hívlak most titeket arra, hogy folytassuk az időbeli utazásunkat a harmadik állomásra. Eddig tehát láttuk azt, hogy mit jelentett az oltár az ószövetségi korban, ez volt az első állomásunk. Isten igazságának és a vele való találkozásnak a helye volt. Most láttuk azt, hogy mit jelentett az első keresztjéneknek. Azt, hogy Krisztus keresztje vált oltárrá, amin Jézus lett az egyszeri, tökéletes és örök áldozat. És most érkezünk el az utolsó állomásunkra, hogy mit hirdet az oltár számunkra ma élő keresztényeknek. Krisztus keresztje, mint oltár, hirdeti számunkra Isten kegyelmét és a hozzávaló közelségnek a lehetőségét. Az első kérdésünk ezen belül az, hogy hogyan megyünk oda az oltárhoz. Először is azt kell leszögeznünk, testvérek, hogy mindez rólunk is szól. Mindez, ami eddig elhangzott, ahhoz van közünk, mert ugyanúgy, ahogy minden ember az idő kezdete óta, mi is megváltásra szoruló emberek vagyunk. És ugyanakkor közünk van hozzá úgy is, hogy az örömhír is szól nekünk. Mivel Jézus váltsága örök, számunkra a kereszt találkozási lehetőség Istennel. És itt hadd tegyek fel egy kérdést. Ki az, aki hozott magával bikát vagy kost? Nem kell jelentkezni, nyugodtan gondoljuk végig magunkban, és nagyon meg fogok kérni, ha kiderül, hogy valakinél van bika vagy kos. Szóval készülés közben beleírtam az igehirdetésbe, hogy ha jól sejtem, egyikünk sem hozott bikát vagy kost, és örülök, hogy nem derült ki, hogy bárki is hozott volna. És nem azért örülök, mert hogy ne tudnánk elbánni a bikával vagy a kossal, hanem azért nem hozunk magunkkal a templomba bikát vagy kost, mert egyszerűen nincs rá szükség. És nem állatvédelmi szempontból, nem is csak azért, mert körülményes lenne utána feltakarítani, hanem azért, mert ma is ható valóság az, hogy Krisztus keresztje elég. Krisztus keresztje elég számunkra. Ezért nekünk már nem kell állatokat áldozni. És ez így talán elég egyértelműen, tulajdonképpen banálisan is hangzik, mert hogy már nem ebben nőttünk fel, hogy állatokat áldoznánk. De hadd fogalmazzam át egy kicsit, mi van az állat feláldozása mögött? Az, hogy valamit tennem kell az Istennek, azért, hogy megfeleljek. Szóval hadd fogalmazzam meg így. Testvérem, semmit nem tudsz sem hozzátenni, sem elvenni az Isten szeretetéből. Semmit nem tudsz sem hozzátenni, sem elvenni abból a szeretetből, amit Isten megmutatott nekünk. Abban mutatta meg, hogy a fia az életét adta az emberért. És innentől nem kell gyűjtenünk a jó cselekedeteinket, vagy megfelelnünk az önfejlesztésünknek, vagy az ő szeretetének. És az a helyzet, hogy előfordulhat az, hogy ezt hallva kényelmetlenül érezzük magunkat. Vagy azért, mert magunktól egyébként hajlamosak lennénk tenni, és akarni, és megfelelni. És tulajdonképpen zavarba ejtő a kegyelem. Zavarba ejtő tud lenni az, hogy tényleg nem tudok semmit csinálni érte. Viszont tudnod kell azt, hogy ha kellemetlenül érzed magad, akkor ez nem baj. Mert a találkozás a kegyelemmel annyira más, annyira nem olyan, mint a mi emberi működésünk, hogy igen, lehet, hogy nehéz vele mit kezdeni. És ezért Isten lelke arra hív, hogy csak fogadd el. Csak fogadd el, mert hogy ennek nyomán új élet születhet benned. Vagy ha mindez a tiéd már, akkor megújulás születhet benned, és ezt nem mi magunktól szereljük meg magunkban. Hanem azért imádkozunk újra és újra a Szentlélek Istenért, mert hogy azt olvassuk, hogy a Szentlélek az, aki munkálja bennünk a vele való kapcsolatot. És itt röviden álljunk is meg, mert nem mehetünk el amellett, hogy hogyan vagyunk most. Hogy hogyan vagyunk együtt Isten előtt. És azért nem mehetünk el amellett, mert tudjátok, az Isten sem megy el amellett, hogy mi hogy vagyunk. Hogy úgy vagy most itt, mint aki elveszettséget él meg, akkor szól hozzád is az oltár képe, hogy Krisztusban az Isten egészen közel van hozzád, hogy nem vagy egyedül. Szól a magányosoknak, hogy közel van az Úr az ő szeretetével. Szól azoknak, akiket kötöz a bűn súlya, vagy akit elhordozhatatlan terhek nyomasztanak, hogy az Isten közel van hozzád. Szól a szenvedésben, hogy olyan Urunk van, aki szenvedett értünk, és aki így közel van hozzád. És mindez nem csak egyen-egyenként szól hozzánk, hanem Isten népeként szólít meg. Ugyanis a jól ismert igevers azt mondja János evangéliumában, hogy úgy szerette Isten a világot. Krisztus az egész világért adta az életét, és benne érted is. Nincs tehát olyan élethelyzet, nincs olyan körülmény, nincs olyan látszólagos távolság, ami benne lenne helyed az ő népében. Krisztus keresztje tehát az oltár, és Krisztus áldozata az az áldozat, ami új életet ad, amiben nem kell többé megfelelnünk Isten irgalmáért. Így lehetünk együtt az oltár körül. És már csak az a kérdésünk, hogy hogyan jövünk el onnan, hogyan térünk vissza a hétköznapok valóságába. Mert hogy mindez változást is hoz a mindennapokban. Az oltár az Istennel való találkozásnak és a kapcsolatnak a helye. És ez a kapcsolat és találkozás nem egyszeri innentől. Az ószövetségi időkben még közvetítőkre volt szükség az Istennel való találkozáshoz. Jézus azonban szabad utat adott az atyához. Ezért arra hívlak titeket, hogy most zárásként a kapcsolatra fókuszáljunk röviden. A mai igénk ugyanis nem más csinál, mint kirántja Jézus személyét a megszokásból, a tárgyasulásból, a közöny porrétege alól. És felmutatja őt úgy, mint személyt, mint feláldozott, de győztes, feltámadt és ma is élő Krisztust. Így mutatja be őt nekünk újra, vagy lehet, hogy éppen először. És ez a győzelem megélt kapcsolatra hív Jézussal, élő kapcsolatra az élő Úrral. Hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban? Hogyha megvizsgáljuk az életünket, akkor azt találhatjuk, hogy sokszor az emberekkel és a saját magunkkal való kapcsolat határozza meg azt, hogy hogyan vagyunk az Istennel. Hogyha éppen magammal ki vagyok békülve, vagy magamat jól megdolgoztam, hogyha éppen jól vannak az emberi kapcsolataim, és minden sinem van, akkor talán könnyebb kapcsolni Istenhez. És hogyha valahol valami nem működik, valahol valami elakadás van, akkor ez könnyen átfordulhat az Istennel való kapcsolat gátjába is. Viszont fordulásra hív minket a mai igében. Arra hív, hogy fordítva történjen. Először az Istennel való kapcsolatra fókuszáljunk, és az Istennel való kapcsolatunk hasson ki. Először is arra, hogy hogyan látjuk magunkat, mert hogy mint Isten gyermekei láthatjuk magunkat innentől kezdve, másrészt, hogy hogyan vagyunk jelen az emberi kapcsolatainkban. És ez nem csak a gyülekezeti közösségre igaz, ahol olyan emberek vannak együtt, akik Isten köré gyűlnek, hanem minden más emberi kapcsolatunkra is. Ugyanis, hogyha megtörténik ez a nézőpontváltás, akkor két dolog történik. Az, hogy irgalmat és szeretetet tudunk továbbvinni saját magunk felé, és a másokkal való kapcsolatainkba. Azért, mert mi magunk irgalmat és szeretetet találtunk az Úrnál, és ez többé nem az önmagunk körül való forgás és az önzés lesz, hanem az, hogy megéltünk és megértettünk valamit az Istenből, és ezt tud továbbhatni másokra. És így érkezünk el az utazásunk végére. A jelenbe érkeztünk, és azt látjuk, hogy az el nem múló oltár Krisztus keresztje, amely számunkra is az Atyával való kapcsolatot és Isten kegyelmét kínálja. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen az utazáson, és hogy így jártuk körül az oltár képét, Isten szavát. És röviden visszatekintve erre az útra, először megnéztük azt, hogy mit jelentett az oltár az Ószövetség népének. Isten igazságának és a vele való találkozásnak a helye volt. Majd megláttuk azt, hogy az első keresztényeknek Krisztus keresztje vált oltárra, és így érkeztünk el a jelenünkig. Számunkra Krisztus keresztje az örök oltár, ami hirdeti számunkra Isten kegyelmét és a hozzávaló közelséget. Így élhetjük meg a vele való közelséget és közösséget leplezetlenül minden napon az életünkben. Amen.
Drága Jézusunk, hálásak vagyunk neked azért, mert álmigaz a véreztett a régi kereszt. Azért, mert nyitva van ez a sziklasír, és azért, mert a kiáltás, hogy elvégeztetett, az örökkévaló, és olyan reménységet ad, amibe belekapaszkodhatunk a mindennapjainkban, amikor azt éljük meg, hogy esetleg nem vagyunk elég jók, amikor azt éljük meg, hogy nem tudunk eleget teljesíteni, amikor azt éljük meg, hogy ember felettit kéne produkálni, és nem vagyunk rá képesek. Köszönjük, hogy oda szaladhatunk a kereszthez. Köszönjük, hogy belekapaszkodhatunk a keresztbe, és hogy átélhetjük azt, hogy te már eleget tettél helyettünk, és átélhetjük azt, hogy azért, mert te vállaltad ezt a cserét, te vállaltad azt, hogy leszel az áldozat, te vállaltad azt, hogy eleget fizetsz értünk. Ezért nekünk békességünk lehet, és ezért mi az Atya gyermekeiként élhetünk. És te lehetsz a mi legjobb barátunk, te lehetsz a mi nagy testvérünk, és te lehetsz a mi utunk az Istenhez. Köszönjük, hogy ezt vállaltad értünk. És Istenünk, könyörögve kérünk téged azért, hogy hadd érthessük meg egyre többen a te ígédet itt a közösségben, itt a gyülekezetben, hogy a te irgalmad a te népeden keresztül hadd áradhasson szerte a világban most is, amikor kilépünk a templom kapuján, hogy a szívünkbe elvihessük mindazt, amit itt hallhattunk, és hogy továbbadhassuk másoknak, beszélhessünk a kegyelemről, a szeretetről, és hogy az egész életünk arról tanúskodhasson, hogy az a régi kereszt az most is áll, és hogy ma is aktuális mindez, amit Jézus Krisztus értünk tett. És szeretnénk még könyörögni a gyülekezeten belül azokért, akik terheket hordoznak, akik szenvednek, akik nehéz, akár családi élethelyzetekbe ragadtak bent, és nem tudják, hogy mit évük legyenek, akik küzdenek, mert nem tudnak egyszerre elég embernek segíteni. Te legyél az, aki békességet adsz, te legyél az, aki erőt adsz, te legyél az, aki kimondod, hogy elég. És könyörögve kérünk, így tágabb értelemben is az egyházunkért, a református közösségekért, hogy a te szereteted, a te szent lelked fújja át őket, és ébrezgesse ott, ahol kell. És könyörgünk úgy is, ahogy a te fiattól tanultunk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.